A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, és hát az első részt azzal kezdtük, és gyakorlatilag az egész beszélgetés eddig e körül forgott, hogy az amerikai mezőgazdasági minisztérium, az USDA által közzétett becslés szerint az aszály miatt mintegy 400 ezer tonnával kevesebb kukorica terem Magyarországon, mint amennyi a belföldi felhasználáshoz szükséges lenne. Tehát az azt jelenti, hogy több millió tonnával kevesebb termet az előző évekhez képest, hiszen akkor még exportálni is tudott az ország, és tudtak a gazdák, meg az exportőrök. És hát ugye itt azért, ami a vendégemet, Renk Zoltánt igazán érdekli, az, hogy a saját vállalkozásuk, a Hungrana, amit ő vezet, az hogyan tud működni nyersanyag nélkül, vagy drága nyersanyaggal. És hát most nem fogom elismételni az egész beszélgetést, hogy milyen problémák jöttek elő. Végül is szó esett az öntözésről is, meg szó esett itt az utolsó mondataiban, említette, hogy egyébként a globális klímaváltozás miatt igazából a termelési módokon kéne változtatni, módszereket kellene változtatni, jobban megőrizni a vizet a talajba, hiszen ezek a forró időszakok, amikor olyan hőség van, és a nagyon gyakran előforduló légköri aszály, az ha nem változtatnak rajta, akkor már a jó területeken is akár lehetetlenné teszi a termesztést. És szó esett az öntözésről is, ami egy nagyon fontos dolog lenne, és lehetne megoldás, vagy legalábbis részben lehetne megoldás, de ugye erről elhangzott, hogy ez nagyon drága, nagyon összetett, nagyon sok mindenre szükség van, itt évek óta lehet erről hallani, hogy ahol még van rá szándék, ott is nagyon nehéz ez, mert hogy kifizeti a vizet, honnan jön a víz, milyen vízzel öntözzünk, miközben több víz folyik ki Magyarországról, mint amennyi befolyik, ezt már évek óta hallom szakemberektől, és most Renk Zoltán is elismételte ezt a mondatot. Ebben a problémában, vagy ennek a probléma halmaznak a kezelésében a néhány éve megalakult kukoricakör mit tud tenni? Van-e erre valami stratégiájuk? Egyáltalán egy ilyen szövetség, ami az iparág vagy a piac ezen részét fogja össze, mennyire tudja hallatni a hangját, illetve mennyire tud bármit is valóban előre mozdítani.
A kukoricakört pont azzal a célra hoztuk létre több céggel közösen, még akkor, amikor tulajdonképpen nem látszódtak akkora bajok. Tehát én azt szoktam mondani idén, hogy most ránk rúgta az ajtót az időjárás változás. Tehát most talán 25-ben mindenkinek leesett, hogy hoppá, ez tényleg itt van. Tehát, hogy ez most nem lehet erről nem beszélni, ez itt van, ezzel valamit kezdeni kell.
De ezt most... 3 évvel ezelőtt is ez volt az ember érzése, hogy na hát ez itt van.
Igen, de akkor még azért bíztunk abban, hogy hát akkor biztos, hogy minden 10 évből 2 gyenge, 8 jó, most ez nem így van. Tehát most elmúlt 4-ből 3 rossz volt. Tehát azért az egy egészen más történet, illetve a gyakoriságát megnézzük az időjárási, tehát mindenféle számnak, ugye leesett csapadék, a csapadékmentes időszakok, az átlaghőmérséklet, stb. Talajvízszint, akkor azért azt látjuk, hogy folyamatosan romlik a kép. Illetve, hogyha ennél távolabb megyünk, és majd válaszolok a kérdésre is, de hogyha távolabb megyünk, most már azért nagyon-nagyon sokan foglalkoznak azzal, és nagyon sok tanulmány elérhető, hogy a globális klímaváltozásnak gyakorlatilag Európa legnagyobb elszenvedője. És ennek megvannak az okai, hogy az áramlatok, a különböző tengeri áramlatok, a légköri áramlatok, stb. Tehát most nem akarok erről beszélni, de akit érdekel, olvasson utána, mert fantasztikus cikkek és tanulmányok vannak már, de hogy tulajdonképpen a többi kontinens kevésbé érintett jelen pillanatban, kevésbé érintett a klímaváltozásban, mint Európa. Európa sokkal jobban érintett. Sőt, mondok egy még rosszabb számot. A mi régiónk, a Kárpát-medence, tágabb Kárpát-medence, ezen tanulmányok szerint már a 2 Celsius fokon túl van. Tehát nálunk már az a bizonyos 1,5 fok, amit aztán kitoltunk 2-re, hogy hát ezt jó lenne megőrizni, mi már ezen túl vagyunk. Tehát, hogy most ezt látjuk, tehát ennek a hatásait érezzük gyakorlatilag.
És még mindig nem őrizzük meg a vizet, ami befolyik.
És igen. Tehát,
Ez egy nagyon kemény dolog, mert 10 évvel ezelőtt is erre hívták föl vízügyi szakemberek a figyelmet.
30 hogy... éve is, vagy 40, igen. Tehát gyakorlatilag a 80-as években már általában voltak olyan tervek, amik a vízszabályozást és ugye a csatornákat, ugye kellett volna Bős Nagymarosa ehhez. Tehát mondom, nagyon komplex a kérdés, csak aztán volt egy olyan jó időszaka, mondjuk egy 2010-es évek, azt lehet mondani, 12-ben volt egy nagy aszály, de azt leszámítva az egész 2010-es évek, egy nagyon-nagyon prosperáló időszaka volt a mezőgazdaságnak, hogy egyrészt kedvező időjárás volt, kedvező piaci környezet volt, támogatás, és rengeteg támogatás érkezett az országba. Tehát ez egy picit elaltatott mindenkit. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkit elaltatott, és most nagyon hirtelen kéne nagyon nagyokat lépni. Legalábbis ez az én nézőpontom.
Hát ha azt veszük, hogy 30 éve már erről, legalább 30 éve már erről beszélnek a szakemberek, akkor bizony-bizony nagyon nagyokat kell lépni, mert akkor 30 évet kéne behozni néhány év alatt.
Igen. Igen, 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 igen.
És akkor itt már is megválaszolta a kérdésemet, hogy erre egy kukoricakör hiába vannak erős szereplők benne, nagyon kevés.
Pontosan, ugyanakkor én azt gondolom, hogy működik, jól működik, a tagok elégedettek, tehát van egy termésversenyünk, ami szintén egy teljesen más mentalitást próbált elterjeszteni, mégpedig nem azt, hogy azt mérjük, hogy hány tonnát termelünk, hanem azt, hogy mennyire eredményesen tudunk gazdálkodni. Ugye vannak különböző technológiák, különböző hibridek, termesztéstechnológiák, különböző aranykorona értékű földeken termelnek a termelők, stb. És próbáltunk egy olyan metodológiát kitalálni, ami mégiscsak összemérhetővé teszi ezeket a különböző feltételeket, és azt próbáljuk nézni, és ezt a mentalitást elterjeszteni, hogy úgy csináljuk a dolgunkat, hogy egy hektáron a lehető legnagyobb profitunk legyen. És ez nem biztos, hogy
tehát
minden...
nem is tonnában mérjük.
Nem is tonnában, igen. Tehát lehet, hogy 7 tonna per hektárral is lehet nagyon eredményesen gazdálkodni, de lehet, hogy 12-ből lehet ki. Ez sok mindentől függ. És tulajdonképpen ilyen tudásmegosztás ez a kör. Bánatomra nem csatlakoztak annyian, mint gondoltuk volna. Azért mi több száz termelőt akartunk itt néhány év alatt bevonzani, hát még nem tartunk ott, de nem mondjuk föl. Tehát én azt gondolom, hogy igenis vannak nagyon jó példák, vannak olyan szakemberek, akik nagyon szívesen osztják meg a tudást, nagyon szívesen adják át ezt a tudást egy ilyen különböző prezentációk, gazdalátogatások, birtoklátogatások alkalmával, tehát tudunk egymástól tanulni, tudnak a termelők egymástól tanulni, és természetesen azok a termelők, akik így gazdálkodnak, azok nagyon büszkén mérik össze az ő teljesítményüket másokkal is. És én azt gondolom, hogy ez jó, ez a világ minden részén van ilyen. Én szerintem itt a metodológia, meg az egész gondolata mögötte van, az nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon hasznos. Úgyhogy én most, aki hallgatja termelő, és szeretne így egy ilyen körbe csatlakozni, akkor keresse fel a kukoricakört. De ahhoz valóban kevesek vagyunk, hogy gyakorlatilag egy komplet 4-4,5 millió hektáron lévő
30 éves problémát megoldjunk.
Igen.
Na most, ez nagyon izgalmas ez a verseny, mert az mindenkit egy kicsit aktivizál, meg hát a büszkeség az mindenkinek fontos. De itt nagyon jó gondolat az is, hogy a profittal kell mérni mindent, mert hogy a nap végén csak amiatt végzi a tevékenységet mindenki. Van-e olyan példa, vagy volt-e az elmúlt években olyan példa, amikor valaki kivételesen extrém rossz körülmények közül is profitban jobban járt, mint az, akinek sokkal jobbak voltak a körülmények. Ez csak azért érdekel, mert ugye ez a példa, ez aztán igazán az egyre extrémebb világban talán vonzó lehet.
Van. Tehát vannak olyan partnereink, akik mondjuk a 23-as nagy, illetve 24-es nagy szárazságnál is nyereségesen tudtak termelni, úgyhogy a mellettük lévő területen nagyon masszív veszteség volt. De ez megint csak egy összetett kérdés, hogy azért azt hozzátartozik, hogy nem csak a klíma változott, hanem először a ukrán háború, aztán az ukrán háború okozta energia sokk is, vagy energia ár sokk is, gyakorlatilag egy ilyen brutális input anyag áremelkedést okozott a szakmában. Tehát hirtelen a növényvédőszerek, a műtrágya, a gázolaj, amit a traktorba tankolunk, stb. Brutális mértékben drágultak. Ugye azért azt, hogy ki hogyan tud gazdálkodni, azért az is befolyásolja, hogy neki már volt-e mondjuk tavaly még olcsó műtrágyája, vagy meg kellett venni a dupla áron. Tehát, hogy nagyon sok összetevője van. De igen, visszatérve a kérdés lényegére, az abszolút, tehát vannak nagyon-nagyon pozitív példáink.
És van ebben olyan, ami tanulható? Mert hogy persze az, hogy valakinek mázlia volt, igen, hogy éppen úgy gondolta, volt éppen igen pénze, és ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e háború, vagy nem, és azt mondta, hogy na jó, de most itt viszonylag jó áron kapok műtrágyát mondjuk, és helyem is van, betározom, ez mondjuk nem egy tanítható dolog, illetve szerintem minden gazda alapvetően így gondolkodik, hogyha éppen igen jó áron, és meg, ha van rá lehetőség, azért jövőre gondol.
Igen, tehát azért... hogy mondjam, az élethez most ilyen nagy bölcsességet fogok mondani, de hogy a szerencsé is kell. Tehát a szerencsére viszont föl kell készülni. Tehát én nagyon abban hiszek, hogy annak van szerencséje, akire fölkészül, és mindent megtesz, és nagyon keményen dolgozik, előbb-utóbb valamiben szerencséje lesz. Ez most bután hangzik, én ezt hiszem, én az én életemben ez igaz, és az én környezetemben is ez így működik. A másik dolog, amit szerintem nagyon sok termelő nehezen lép meg, vagy nehezen működik így, az, hogy diverzifikáljon. Tehát akár a beszerzésekben, akár az értékesítésekben is diverzifikáljon. Tehát nem lehet mindig megfogni a piac alját és a legolcsóbb pillanatban megvenni a műtrágyát. Nem lehet mindig megfogni a piac tetejét, a legdrágább piaci ár környezetben eladni a terményt. Diverzifikálni kell, és mi 22-ben teljes mértékben ezt láttuk, hogy akár mi, mint feldolgozóipar, de akár a partnerénk is, akinek volt valamennyi már alapanyaga, inputja megvéve, aki már eladott, aki még tudott később eladni, tehát aki szépen így elhúzta a beszerzését, értékesítéseit, ilyen hosszabb időszakra, azok azért kevésbé égették meg magukat, mint azok, akik éppen a lehető legjobb pillanatra vártak mindenben.
Ez egy nagyon tanulságos történet, és lehetne innen még folytatni, de azt gondolom, hogy a környezetről is érdemes beszélni. Ha már itt a természeti környezetről és az időjárási adottságokról szó esett, azért a piaci adottságokról is beszéljünk, illetve arról, hogy hát itt azért túl a globális klímaválságon vagy változáson, ami ugye, mint elhangzott, minket sújt a leginkább. Hát van itt még egy pár dolog, ami minket is sújt, vagy minket sújt, vagy bár nem ellenünk irányul, de végül is a végén csattan az ostor. Szóval az Amerikai Egyesült Államok elnöke vámháborút indított gyakorlatilag a világ ellen, tehát a saját szövetségesei ellen is, meg a legnagyobb ellenfelei ellen is. Aztán ez persze szépen finomodik, meg változik, meg látszik, hogy ez csak egy tárgyalás technika leginkább a részéről, illetve hát ez lehetett tudni, hogy egyetlen dolog lebeg a szem előtt, America First, tehát hogy ehhez képest kell gondolkodni, ha vele tárgyal bárki. De ennek következtében az amúgy is sújtott Európa nagyon rosszul jött ki ebből. Ugye Amerika az egyik legnagyobb kukoricatermesztő, hogy egy kicsit koncentráljunk erre a témára, a kukoricára. Ráadásul ott van ugye Dél-Amerika, az is elég érdekes, ott az Egyesült Államok és a dél-amerikai országok, meg a Mercosur, ugye ez a dél-amerikai kereskedelmi megállapodás, ami úgy tűnik, hogy szépen lassan beszivárog ide Európába, megkötik itt a szerződést, és akkor mi történik? Tehát most önök, mint feldolgozók, örülnek, hogy jaj, de jó, jön az olcsóbb, mert azért se elhangzott, hogy olcsóbban lehet Dél-Amerikából idehozni a kukoricát, mint mondjuk Magyarországról Olaszországba. A feldolgozó ennek örül, vagy ne örüljünk annyira, mert ugye itt most már, és nem akarok hosszan kérdezni, csak ezt muszáj még hozzátennem, hogy azért ott még van egy plusz probléma, ez pedig a génmódosított növények kérdése. Szóval, hogy ebben a kontextusban, és akkor még Kínáról nem is beszéltünk, mi vár? Akár az iparágra, akár a gazdákra.
Megint csak nem akarok ilyen nagyon nagy szavakat, meg állításokat mondani, de azt hiszem, hogy soha nem volt ennyire komplex és ennyire nehéz a helyzet Európában, mint ami most van. A felsorolt dolgok tökéletesen tükrözik azt, hogy mennyi minden között kéne balanszírozni, és mennyi minden változó keretrendszerben kéne gyakorlatilag egy európai gazdaságot erősíteni, és benne a mezőgazdaságot, meg az élelmiszeripart. Az a rossz hírem van, hogy azt úgy tűnik, mint egy ilyen tényleg egy Európa egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vezetőjeként mondom én ezt, hogy akkora bajban van az európai gazdaság. És ez nem, tehát én nem hibáztatásról akarok beszélni, hanem ez egy helyzet. Tehát, hogy tulajdonképpen elérkeztünk oda, hogy Európában teljesen mindegy, hogy zoknit, vagy retket, vagy autót, minden drágábban tudunk előállítani, mint bárhol a világon. Aminek nyilván vannak gazdasági oka is. Itt van egy szociális háló, itt oktatás ingyenes, egészségügyellátás ingyenes, itt autópályákat építünk, tehát jobb életszínvonalunk élünk, mint a világ sok részébe, ennek ára van, ergo minden drágább. A kérdés az, hogy ezt hogy lehet fönntartani, és ezen belül a mezőgazdasági termelést, az élelmiszer termelést, hogy tudjuk fönntartani úgy, hogy tulajdonképpen Dél-Amerikából vagy Amerikából mindent be tudnánk hozni olcsóbban. Most lehet, hogy elnagyoltam ezt a dolgot, lehet, hogy nem mindent, de hogy nagyon nagy volumeneket és nagyon sok terméket be tudnánk hozni onnan, ahol egyszerűen olcsóbb az energia, olcsóbb a munkaerő, olcsóbb az adózás, olcsóbb egy csomó minden, és ezért egyszerűen olcsóbban lehet termelni. Ja, és ezt még fűszerezzük meg azzal, hogy Európa nagyon-nagyon heterogén. Tehát mezőgazdasági képességekben, termelésben, tudásban, most beszéltünk a klímaváltozás okozta hatásokban is, tehát nagyon-nagyon heterogén, rengeteg érdekkel, rengeteg
ellenérdekkel,
és ebben kéne nekünk együtt mozogni, mondjuk egy USA ellen, vagy mondjuk a dél-amerikai országok ellen, a Mercosur megállapodás, amire utalt, és nagyon sok fog múlni azon, hogy a következő egy évben milyen döntéseket hoz Brüsszel, mert én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer termelés az egy olyan stratégiaágazat, amit láttuk a Covid idején. Hát ha nincs kenyér, vagy nincs WC-papír, akkor baj van, tehát hogy most a WC-papír rossz példa, de nincs kenyér, vagy nincs élelmiszer, nincs alapvető élelmiszer, nincs akár cukor, vagy olaj.
Ha mindez nincs, akkor WC-papír és kevesebb szükség, de nem akarom ezt ilyen olcsón elviccelni.
De hogy ezek stratégiaágazatok, tehát hogy ezt igenis fönn kell tartani, még akkor is, ha kezdeményezéshez pénzbe kerül, ez az én álláspontom.
Na de hát valamikor így indult ez az egész együttműködés. A támogatások erre voltak kitalálva, hogy az európai élelmiszertermelést, azt tartsuk itt, az maradjon, ha csak lehet, génmódosításmentes, őrizzük meg ezt a kis skanzent, most már hívjuk így, mert hogy itt tekint ránk már lassan a világ, olyannak, amilyen a maga szépségével, a maga különbségével. Na de hát ez hova tűnt?
Hát ez oda tűnt, hogy gyakorlatilag amikor amióta gyakorlatilag a közös agrárpolitika létezik, és a vidéknek a támogatása tulajdonképpen, hogy a vidéki mezőgazdasági termelőknek a támogatása fönnáll az Unióban, akkor még Európa egy nettó exportőr volt mindenből. A Walkman-től elkezdve a ruhán át, az autókig. Hát most meg megváltozott a világ. Tehát most az a helyzet van, hogy ahhoz, hogy az európai autógyártók el tudjanak adni autókat, most csak mondtam egy példát, Dél-Amerikába vagy USA-ba, akkor egyszerűen egy dílt kell kötni, megállapodást kötni, mit áldoznak be azért, hogy ők is tudjanak idehozni valamit. Ez én úgy ítélem meg, hogy ez senkinek a hibája, ez a globalizmusnak a következménye, hogy gyakorlatilag az elmúlt 50-40-50-60 évben az európai termelők úgy tudtak fejlődni, hogy közben gazdagá tettek másokat is, hogy közben átadták a tudást Kínának, Dél-Amerikának, most nyilván Amerikáról ez nem igaz, de hogy mert így tudott fejlődni, így tudott nőni, így tudott folyamatosan nőni volumenben az európai gyártók, legyen az tényleg most akkor vegyipar, finom vegyipar, vagy elektronika, vagy bármi, hogy közben gyakorlatilag fölzárkózott hozzá a világ. Csak igen, ám csak ebben a világban most olcsóbban lehet termelni, mint Európában. Na most akkor ezt
hiszen hogy lehet korábban feladani? Is olcsóbban lehet.
Azért mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, és soha nem volt még ennyire nehéz ez a kérdés. Azt látjuk, hogy Amerikából például, csak hogy a mi konkrét cégünket említsem, 2 évvel ezelőtt megindult Amerikából az etanol import. Az etanol egy fontos dolog, mert ugye benzinbe is gyakorlatilag most minden benzines autónak, majdnem minden országban E10-es üzemanyag van, az azt jelenti 10% a benzinek etanol. Azért ezt gondoljuk végig, tehát hogy ez 10%-kal kevesebb olajfüggőséget jelent. Nem biztos, hogy rossz. Nyilván etanol függőséget jelent, de hogy ez meg van a világon. Igen ám, de mondjuk 3 évvel ezelőtt USA, akik brutális mennyiségű kukoricát és abból etanol termelnek, elkezdte behozni Európába, ilyen soha nem volt előtte, elkezdte behozni, és ott tartunk, hogy az európai termelésnek a 30%-a vissza van fogva azért, mert Amerikából bejön olcsóbban, védővámmal együtt olcsóbban Európába, mint amennyire mi képesek vagyunk megtermelni. Szóval ezek olyan számok, hogy tehát a 30%-kal visszavettük az európai kapacitást. Tehát ha európai alapanyagot dolgozunk fel, és a termelők gyakorlatilag kevesebb árut fognak tudni eladni az európai gyárakba, hiszen a késztermék jön be Amerikából. A Mercosur megállapodás, a dél-amerikai megállapodás nem csak bioetanolt, hanem tradicionális alkoholokat, tehát élelmiszer minőségű alkoholt, vegyipari minőségű alkoholt, vagy orvosi minőségű alkoholt engedne be kvótamentesen jelentős-jelentős mennyiségben Európába. És akkor még ott van mellette a szarvasmarha, a cukor, a méz, vagy egyéb olyan dolgok, amiket kénytelen Európa úgy néz ki, kénytelen beengedni azért, hogy egyéb más terméket tudjon. Tehát magyarul Brüsszel úgy gondolkodik, hogy ez a kisebb baj, hiszen én ezt meg fogom tudni venni, az élelmiszert meg fogom tudni, az alapanyagot meg fogom tudni venni máshonnan is. Ami igaz, addig, amíg meg tudom venni. Most akkor ez, hogy nem tudom megvenni, akkor nem tudom megvenni.
Igen, ez egy nagyon kemény dolog, mert ugye pont most, hogy ilyen nagyon háborús viszonyok vannak, és ugye itt van mellettünk Ukrajna, és úgy tűnik, hogy a világ a klasszikus módon nem bír el az agresszorral, tehát próbálkoznak még a finom módszerekkel, de valahogy nem sikerül. Sőt, itt már mindenki harmadik világháborúról beszél. Na most, ha így gondolkodunk, vagy innen gondolkodunk, és ha megnézzük mondjuk pont az amerikai elnök stratégiáját, mert persze szokták mondani, hogy össze-vissza beszél, de nem. Tehát azért azt nagyon lehet látni, hogy ő arra készül, hogy amit lehet Amerikába vigyen, amit lehet ott megtermeljen, és majd ő szépen eladja ezt. De ez mind egy ilyen hadigazdaságra való felkészülést vetít nekem. Lehet, hogy butaságot beszélek, de nekem ez jut erről eszembe. Akkor itt nekünk ezt nagyon át kellene gondolni. Európai szinten.
Egyetértek, és még egyszer azt gondolom, hogy mezőgazdaság és az élelmiszeripar egy olyan stratégiágazat, mint mondjuk a elemtárolás, vagy ahogy melyik az üzemanyagcelláknak a gyártása, a chipgyártás, a lőszergyártás, most bocsánat, hogy erre be az irányba viszem, de hogy tehát vannak olyan stratégiai dolgok, amiket nem szabad kiengedni a kezünkből. Szerintem az élelmiszer ilyen. És egyébként szerintem a magyar kormány ezt nagyjából látja, és ezt is képvisel egyébként Brüsszelben, már ilyen nagy globális szinten, policy szinten, de valamiért Brüsszel meg abban a helyzetben, vagy nem valamiért, tehát abban a helyzetben van, hogy egyszerűen muszáj úgy tűnik, hogy muszáj neki valamit beáldozni azért, hogy más menjen. Például a UK-ben, most ők kiléptek az Unióból, de tulajdonképpen mégiscsak az európai piacnak a része, mégiscsak az európai piacnak a egyik tagja, Volt két nagy etanolgyár, ezek búza alapon dolgoztak. Nagyon-nagyon régóta működtek, több mint 2 millió tonna búzát vásároltak ezek föl az angol termelőktől. Na most kilépett az Unióból az Egyesült Királyság, és ők elsők között kötöttek dílt az USA-val, és gyakorlatilag korlátlan mennyiségben vámmentesen érkezik be az etanol. Ez mit jelent? Gyakorlatilag az két gyárból egy deklaráltan bezárt szeptemberben, egy pedig gyakorlatilag hát várja az állami támogatást, de nem fogják megmenteni. És erre lehet azt mondani, hogy oké, ez a két gyár csak mondjuk, nem tudom, 800 embernek ad munkát, igen ám, de közvetett módon, meg annak a rengeteg termelőnek, aki ezt a 2 millió tonna búzát most nem fogja tudni eladni. Sőt, az abból keletkezett takarmányt, ugye, amire utaltunk, hogy mi ugyanannyi mennyiségű takarmányt is előállítunk, mint amennyi üzemanyagot, hiszen csak a keménytőből lesz üzemanyag, a fehérjéből, a zsírből, a rostból, abból takarmány lesz, az most nem fog megtermelődni az Egyesült Királyságban, ezt be kell hozni onnan. De meghozták ezt a dílt azért, hogy a Land Rovert meg a Jaguart ki tudják vinni, és tudják értékesíteni, csökkentett vámmal az USA-ba. Szóval ezek nagyon nehéz kérdések, és én nem lennék most egyik döntéshozó helyében sem, mert ezeket tehát valaki rosszul fog járni. Nyilván én ebből az iparágból, meg ilyen szereplőként azt mondom, hogy meg talán józan parasztésszel gondolkodó állampolgárként azt mondom, hogy az élelmiszert nem szabad beáldozni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ha az nincs, akkor lázadás van. Tehát akkor nagyon nagy baj, és nem akarok ilyen szavakat dobálózni, de hogy már láttuk, és még talán mindenkinek él a emlékezetében a COVID időszak, amikor tényleg pár hónapig hát alapvető élelmiszerek nem voltak a polcokon. És nyilván néhány hónapot túléltünk, tehát néhány hónapot átvészeltük.
De ráadásul ugye pont akkoriban arra voltunk büszkék, hogy volt élelmiszer, hogy a magyar hús ott volt a pultokon, és a többi, és a többi.
Igen. Így van. Szóval ezek nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdések, és valahogy úgy kell ezeket feloldani, hogy Európa ne sérüljön. És visszautalnék még egy kérdésre, amiről eddig nem beszéltem, nagyon-nagyon fontos a génmódosításnak a kérdése. Azt látjuk, hogy Amerikában génmódosított kukoricát, meg mindent génmódosított terményeket, növényeket termelnek, gyakorlatilag jön be Európába, mert bizonyos országok azt mondják, hogy nem érdekli őket, megoldják. És ha nem is a génmódosítás, de a génszerkesztés például egy olyan dolog lenne, ami tudományosan nincs hatással semmifajta egészségváltozásra, egészségkárosodásra, és például a Kárpát-medencében lévő klímaváltozásra ez is adna egyfajta megoldást. Hogyha ebben engednénk, és ebben azt mondanánk, hogy igen, a génszerkesztést megengedjük és beengedjük, annak érdekében, hogy legyen stabil, biztos termelés itthon.
Legyen már ez a végszó, remélem, hogy sokan hallgatták ezt a műsort, és azt is remélem, hogy sikerült sok helyen gondolkodást elindítanunk mindenféle irányba. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.